Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 42. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. 42. Zsoltárunk így kezdődik, mint a szép híves patakra. Helyünket elfoglalva a 658. dicséretünket énekeljük végig. 658. dicséretünk így kezdődik. Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Vasárnapi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumának 9. részéből a 18. verssel kezdődően. Istennek igéjét a gyülekezet leülve, de figyelmes szívvel hallgassa. Lukács evangéliumának 9. részéből a 18. verssel kezdődően így szól hozzánk Istennek igéje. Történt, hogy amikor egyszer magában imádkozott, és csak a tanítványok voltak vele, megkérdezte tőlük: kinek mond engem a sokaság? Ők így válaszoltak. Keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régiek közül támad fel valamelyik próféta. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így felelt. Az Isten Krisztusának. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják el. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vettetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Amen. Ami örökkévaló Úrunk, tegye áldottá az ő igéjét, annak meghallását, szívünkbe való befogadását. Emeljük fel a szívünket, és imádságban adjunk hálát Isten megtartó kegyelméért. Felséges Urunk, drága mennyei édesatyánk! Olykor feltesszük mi is ezt a kérdést, Urunk, hogy ki vagy Te. És bátran ráfeleljük magunknak, mindenható Isten vagy. Téged dicsérünk és magasztalunk és hódolunk előtted, mindenható Istenünk, teremtő Urunk. Magasztalunk Téged azért a hatalmas szeretetért, amellyel nem csak világot alkottál, hanem megteremtetted a kegyelem lehetőségét is. Ezt megtapasztalhattuk, felismerhettük és tudhatjuk és megnevezhetjük. És jó kimondani ezt a nevet, hogy Jézus Krisztus. És jó ezt a nevet úgy kimondani, hogy tudjuk, hogy közünk van hozzá. Mi nem eltávolodni akarunk, Urunk, bár ez a mi bűnünk, hogy olykor olyan távol tudunk lenni, mi közeledni szeretnénk. Hiszen Te magad mondtad, hogy közeledjünk hozzád, mert közel vagy. Felséges Istenünk, minden bűnünk ellenére azt kérjük, hogy újra és újra hadd ismerjünk fel Téged. Hadd ismerjünk fel Téged, akár az Isten tiszteletben, akár a Biblia tanulmányozásban, akár a mindennapokban, a mindennapi élethelyzetekben. Most is így szólj hozzánk, éppen ezért kérjük el tőled a tanítást. Adj bölcsességet a szavakba, adj értelmet annak, hogy jusson el a szívekig. Így szólj most hozzánk, Urunk, fiadért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készüljünk a 202. dicséret első versével. Kegyes Jézus, itt vagyunk, így kezdődik az ének. 202. dicséretünk első versét énekeljük, a gyermekek pedig elindulhatnak a Bagolyvárba a gyermekisten tiszteletre.
Istennek az a szent igéje, amelynek alapján ezen a mai vasárnapon hirdetni kívánom közöttetek az ő szent igéjét. Meg van írva a mai újszövetségi ige szakaszban, a nagy tiszteletű Úr által már felolvasott igében. A Lukács evangéliumának 9. fejezetében, a 18. verstől kezdődően a 22. versig terjedő ige szakaszban. Ebből is kiemelem a 20. verset, ahol így szól hozzánk Istennek igéje. Ő ekkor így szólt hozzájuk. Hát ti, kinek mondotok engem? Péter így felelt. A az Isten Krisztusának. Amen. Kedves testvérek, nem tudom, hogy kinek volt már közületek olyan tapasztalata, hogy telefonon megkeresték valamelyik közvéleménykutató cégnek a munkatársai egy-egy felméréssel kapcsolatban. Velem már többször megtörtént ez, hogy felhívtak, és a véleményemet kérdezték mondjuk a tévénézési, esetleg az étkezési vagy a sportolási szokásaimmal kapcsolatban. És hát tudjuk, hogy ilyenkor a vonal egyik végén folyamatosan kérdeznek, mi pedig a legjobb belátásunk és meggyőződésünk szerint válaszolunk a feltett kérdésekre őszintén, mert nyilvánvalóan az ilyen közvéleménykutatások mindig név nélkül történnek. És ugye tudjuk azt, hogy az ilyen közvéleménykutatásoknak az a lényege, hogy egy-egy témában különböző nemű, korú, iskolázottságú emberek véleményét tudakolják, aztán pedig a szakemberek a válaszokat összevetve létrehoznak egy statisztikát, kiértékelik a válaszokat, amiből aztán messze menő következtetéseket vonnak le. Hát jól tudjuk, hogy választások közelettével ezeknek a megkereséseknek a száma talán egy kicsit megnő, hiszen minden politikai párt tudni szeretné azt, hogy hogyan áll az ő pártjuk az emberek népszerűségi listáján. Aztán a közvéleménykutatásoknak az eredményét összevetve, kielemezve lehet jósolgatni, lehet találgatni, hogy vajon mi lesz majd a választásoknak az eredménye. A mai felolvasott igében valami hasonló dolog történik. Jézus Cézárea Filippihez érkezve tudakozódik, és megkérdezi a tanítványokat. Kinek mond engem a sokaság? És ezzel tulajdonképpen azt kérdezi, hogy mit gondolnak rólam az emberek? Most ők a megkérdezettek. A 12 tanítvány, a korabeli izraeli társadalomnak a keresztmetszete, modern szóval most azt mondhatnánk, hogy most ők alkotják a mintát. És talán egy kicsit csodálkozunk Jézus kérdésén. Miért kérdezi ezt? Vajon őt, az Isten fiát, ennyire befolyásolja az emberek róla alkotott véleménye? Mennyire emberi ez a kérdés, igaz? Hát azt tudjuk, hogy bennünket, embereket nagyon is érdekel az, hogy mit gondolnak rólunk mások. És látjátok, Jézus is mennyire emberi volt. Talán őt is érdekelte. Ott élt az emberek között, és igenis kíváncsi volt arra, hogy mit gondolnak róla. Nem minthogyha mások véleménye valamilyen módon is befolyásolta volna az ő küldetését, az ő szolgálatát, de mégis megkérdezte. Mit gondolnak rólam az emberek? Kinek mond engem a sokaság? És hát hallhattuk az igéből, hogy a tanítványok szépen elkezdik sorolni, hogy abban az időben milyen elképzelések keringtek Jézussal kapcsolatban. Valaki azt mondja, hogy Keresztelő János vagy Illés, vagy talán valamelyik régebbi próféta támad fel, és jött vissza benne. Hát tudjuk, hogy amikor ez a kérdés elhangzik, ekkor Jézus már 2 éve járja az országot, és ez alatt, az idő alatt végigjárta Izraelnek az egész területét. Megismerték az emberek. És az emberek az ő gyógyításait látva és tanítását hallgatva ráéreztek arra, hogy Jézus nem lehet csupán egy egyszerű tanító. Egy bölcs rabbi, mert látták és érezték, hogy benne valamilyen emberfeletti erő munkálkodott. De mégsem tudták ezt megfogalmazni. Nem tudták ezt hova tenni. Nem tudtak Jézussal mit kezdeni. Ugyanúgy, mint ma. Közvéleménykutatásról beszéltem az imént, és jó, hogyha tudjuk, hogy végeztek már közvéleménykutatást azzal kapcsolatban is, hogy vajon ki a történelem során valaha élt legnagyobb ember. Egy régebbi felmérés alapján a megkérdezett embereknek több mint a fele azt válaszolta erre a kérdésre, hogy Jézus Krisztus. Ebből is látszik, hogy szerte a világon ma is sokan úgy tartják, hogy Jézus egy nagy próféta volt, egy nagy tanító, egy vallásalapító, egy híres gyógyító, egy erkölcsi példakép. Vagyis az emberek többsége nagy embernek tartja, akinek a nevét mindenki ismeri, de talán ettől nem is nagyon látnak tovább. Tudjuk azt is, hogy Jézusnak a nevét a nem keresztény kultúrákban is ismerik, és elismerik, nagy tanítónak tartják. A muzulmánok számára Jézus egy próféta a sok közül, de hát tudjuk, hogy nem ő a próféta. A Jehova tanúi számára egy nagy tanító volt, de nem ő a tanító. A krisnások számára ő talán az istenség egyik megtestesülése, és még sorolhatnánk tovább. De kedves testvérek, vajon ma kinek mondják őt az emberek? Ma mit gondolnak Jézusról? Mert hát látjuk azt, hogy ebben a mai jóléti társadalomban az embereket ezer más sokkal jobban izgatja, mint sem Jézus és az ő ügye. És napjainkban is nagyon megoszlik az emberek véleménye Jézusról. Ugyanúgy, mint 2000 évvel ezelőtt. És látjuk azt is, hogy nagyon széles a spektrum az embereknek Jézushoz, vagy úgy egyáltalán az Isten ügyéhez való hozzáállásukban. Az érdeklődéstől, a közönyön át, egészen az ellenségeskedésig. És az emberek többsége szerint Jézus valóban egy nagy ember volt, aki oly sok mindenkinek segített, aki olyan sok szép dolgot tanított Istenről, az ő országáról, meg a szeretetről. Na de vajon, elég-e csak ennyit tudnunk róla? Elég-e, hogyha csak azt tudjuk, hogy ő a világon a valaha élt legismertebb személy, és az emberek jelentős többsége jelentősebbnek tartja őt, mint a valaha élt leghíresebb sztárokat és politikusokat. Azt látjuk ebből a felolvasott igéből, hogy Jézus nem elégedett meg a tanítványoknak a beszámolójával, amely valamilyen módon összegyűjtötte az embereknek a róla alkotott véleményét. Mert igenis szükség volt arra, hogy a tanítványok is szint valljanak. És éppen ezért Jézus második kérdése nem kerülhető meg. Hát ti, kinek mondotok engem? Vagyis te személyesen, mit gondolsz rólam? Te kinek mondod őt? És azt gondolom, kedves testvérek, hogy belénk hasít ez a kérdés. Mert ez egy olyan kérdés, amire nem lehet nem válaszolni. Erre nem lehet kitérő választ adni. Nem lehet mellé beszélni, még hogyha a politikában, a közéletben gyakran ezt látjuk, és a hétköznapokban mi is sokszor ezt tesszük. Azért, mert Jézus határozottan kérdez. És nem az a fontos, hogy mit mondanak mások, vagy mi a tömegnek a véleménye, hanem az a fontos, hogy te személyesen mit mondasz. A szülőt sem az érdekli, hogy hányos dolgozatot írt a többi gyermek az osztályban, hanem az, hogy a sajátja, az övé hogyan teljesített. Hát ti, kinek mondotok engem? Ti, akik ismertek engem, akik a tanítványaim vagytok. Ti mit gondoltok rólam? És kedves testvérek, az a legfontosabb, hogy erre a kérdésre mi mit felelünk. Számodra kicsoda Jézus? Egy példakép? Egy bölcs tanító? Egy édes kisbaba, aki karácsonykor olyan meghitté tudja varázsolni az ünnepedet? De a felnőtt messiással már nem igazán tudsz mit kezdeni? Vagy egy olyan erkölcsi ideál, akinek Az evangéliumokban megfogalmazott tanításai és elvárásai nagyon szépek. De úgy gondolod, hogy az átlagember számára teljesen elérhetetlenek és megvalósíthatatlanok? Te, kinek tartod őt? Hát ti, kinek mondotok engem? Kérdezi Jézus. És a tanítványok közül Péter erre a kérdésre ezt feleli. Az Isten Krisztusának. És Péter itt hitvallást tesz. És bár még pünkösd előtt vagyunk, de én azt gondolom, hogy ez a hitvallás nem hangozhatott volna el Péter ajkáról, csak is a Szentlélek által. Mert általa megsejti, hogy Jézus az értünk eljövő, velünk közösséget vállaló, nekünk üdvösséget szerző, megváltó, a próféták által megjövendőlt szabadító. Te el tudod mondani ugyanezt? Azt, hogy számodra Krisztus az Isten fia, a te személyes megváltód, aki érted is eljött erre a földre, aki helyetted is szenvedett, aki a te bűneidért is meghalt a kereszten, és akinek a feltámadása által neked is örök életed lehet. Mert ha ezt nem tudod kimondani, ha nem tudod, és nem hiszed azt, hogy Jézus Krisztus az Isten fia megváltó, akkor semmit sem ér mindaz, amit úgy általában gondolsz róla. De menjünk tovább. Ugyanígy, ha nekünk egyházként, gyülekezetként nem ez határoz meg minden szolgálatunkat, hogyha nem erről szólnak az ige hirdetéseink, akkor teljesen hiába való minden más, amit mondunk, amit teszünk. Mert ez az alap. Ez a kiindulási pont. És Jézus most nem arra kíváncsi, hogy mit mondasz róla udvariasságból, tisztességből. És nem azt kérdezi, hogy benne vagy-e a gyülekezet választói névjegyzékében, hanem azt kérdezi, hogy a szíved legmélyén mit gondolsz róla. Te mit mondasz róla, és te kinek tartod őt. Az a kérdés, hogy tudod-e őt Úrnak, Krisztusnak, megváltónak mondani, és nem csak a száddal, hanem a szíveddel, a cselekedeteiddel, az egész életeddel. Péter ezt vallotta meg. És miután hitvallást tett, Jézus azt parancsolja a tanítványainak, hogy senkinek sem mondjanak el semmit. Valószínűleg azért mondja ezt, mert látta azt, hogy még a tanítványok sem értették igazán Jézus messiási küldetésének a lényegét. Nagyon fiatalok és nagyon forrófejűek voltak, és éppen ezért teljesen alkalmatlanok voltak arra, hogy arról beszéljenek az embereknek, hogy Jézus a megígért megváltó. És hát tudjuk az evangéliumokból, hogy a próféták által megígért messiásról többen azt gondolták, hogy ő majd egy politikai és nemzeti hős lesz, aki felszabadítja Izraelt az elnyomó római megszállás alól, de hát tudjuk, hogy Jézus nem ezért jött. És mindemellett azt is tudjuk, hogy ott voltak a farizeusok, ott voltak az írástudók, a nép vezetői, akik mindvégig gyanakvóan és ellenségesen viselkedtek Jézussal szemben. Éppen ezért vigyázniuk kellett arra, hogy kinek mit mondanak. Ezért a megváltó csak fokozatosan, napról napra fette fel magát. Mert ő fokozatosan akarta a tanítványokat felkészíteni arra, hogy mi fog majd következni. És azt olvasta a nagy tiszteleti úr, hogy Péter vallástétele után először szól Jézus arról, hogy neki majd sokat kell szenvednie, hogy meg fog halni, de a harmadik napon majd feltámad. És ami a tanítványok számára még csak ígéret volt, az számunkra már valóság. Kedves testvérek, Máté és Márk evangéliumából tudjuk, hogy Péternek ez a hitvallása, ez a vallás tétele Ez Cézárea Filippi mellett történt. Lukács evangéliuma nem említi a helyszínt, de tudjuk, hogy itt, Cézárea Filippinél, egy korszakhatárhoz érkezett el Jézus a tanítványaival. Itt, ezen a területen húzódott a legészakibb része Izraelnek. Itt volt régen az északi országhatár, és Jézus idejében a Hermon-hegy lábánál ez már egy Izraelen kívüli terület volt, amit tudjuk, hogy abban az időben Fülöp negyedes fejedelem kormányzott. És itt egy nagy fordulópont történik. Eddig csak egyre terjedt Jézusnak a híre az országban, de tanítványok lélekben már arra készülnek, hogy hamarosan ő elfoglalja majd a trónt, az őt megillető helyet Izrael népének az élén. Ők pedig majd betölthetik mellette a jól megérdemelt tisztségeiket. Ők erre számítottak. Számukra ez tűnt logikusnak, mert ezt látta az ő emberi szemük. De Jézus szeme már valami egészen más lát. Hiszen ő már látja a szenvedést, látja a megaláztatást, és látja a golgotai kereszt halált. És innentől kezdve majd figyeljük meg, ahogy a napról napra olvassuk az evangéliumban, megjelenik Jézus tanításában a kereszt és a feltámadás üzenete. És ettől kezdve kezd el beszélni Jézus a szenvedéseiről, az eljövendő áldozatáról. És Jézus északról, Cézárea Filippiből elindul dél felé, Jeruzsálem felé, és ezzel együtt elindul a Golgota felé. Mert közeledik már az ő földi küldetésének a vége, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden a megváltás felé halad. A vallástételnek az ideje ez. És éppen ezért kérdezte ekkor az ő tanítványaitól, hogy kinek mondják őt az emberek. És ezért kérdezi most tőled is. Te kinek mondod őt? Mert Jézus a te személyes hitvallásodra is kíváncsi. Még egyszer felteszem a kérdést. Te kinek tartod Jézust? Valamikor megkereszteltek, oly sok mindent megtanultál annak idején, a hittanórákon. Aztán vallást tettél a hitedről, konfirmáltál. Oly sok igehirdetést meghallottál már életedben. És most, ezen a vasárnapon is itt vagy. És Jézus most azt kérdezi, hogy minden külsőség mellett a szívedben hű maradtál-e a te uradhoz. Figyelsz-e rá naponként? Olvasod-e az ő igéjét? Imádkozol-e hozzá? Megvallod-e őt mások előtt? Róla tanúskodnak-e a szavaid, a cselekedeteid, az életed? Elfogadtad-e már őt a te személyes megváltódnak? És el tudod-e mondani Andrással együtt, hogy te is megtaláltad a Messiást? Meg tudod-e vallani Péterrel együtt, hogy te vagy az Isten Krisztusa? Vagy ahogy a Máté evangéliumában olvassuk, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Én bízom benne, hogy ez így van. És arra bátorítalak most benneteket, hogy ha ez így van, akkor ne szégyeld a hitedet. És lehet, hogy a világ szemében maradiak vagyunk. Az evangélium hirdetésével, a több ezer éves kopott Bibliánkkal. És az is igaz, hogy Krisztus neve sem olyan menő ebben a mai világban. De számunkra akkor sincsen más út az üdvösségre. Jól ismerjük a Biblia szavát, amit később val meg Péter az apostolok cselekedeteiben, hogy nincsen üdvösség senki másban. Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. A második helvét hitvallás 11. fejezetében ezt olvassuk Jézus Krisztusról. Ezért teljes nyomatékkal valljuk és hirdetjük, hogy Jézus Krisztus a világ egyetlen megváltója és üdvözítője, királya és főpapja, az igaz és várt messiás, vagyis az a szent és áldott valaki, aki a törvény minden jelképe és a próféták jövendelései előre ábrázoltak és megígértek, és akit Isten nekünk megadott és elküldött úgy, hogy senki mást nem kell várnunk többé. Nincs is más hátra, mint hogy mindnyájan minden dicsőséggel Krisztusnak adózzunk, benne higgyünk, és egyedül benne nyugodjunk meg, életünknek minden más oltalmát megvetvén és elvetnén. Kedves testvérek, mindannyian különbözőek vagyunk. Más-más életet élünk. Különböző a szolgálatunk, nem egyformák a talentumaink sem, de egy valami közös bennünk. Mindannyiunknak Jézus Krisztust kell követnünk, hogyha az élet útján akarunk járni. Kedves testvérem, kövesd őt! Járj vele ezután is, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem lehet az Atyához, csak is én általam. Adjon nekünk a mindenható Isten ilyen hitvalló és ilyen bizonyságtevő lelket. Ebben segítsen meg bennünket az Úr. Úgy legyen. Amen. Válaszoljunk az ige megszólító szavára a már megkezdett énekünk a 202. dicséret harmadik versét énekelve. A 202. énekünk harmadik verse így kezdődik. Dicsőségnek napfénye, Istentől jött világosság. Csendesedjünk el, és vigyük imádságban Isten színe elé minden gondolatunkat. Áldott vagy mindenható Istenünk, mert meghallgatott könyörgésünk szavát. Drága mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk a mai üzenetért. Köszönjük a biztató figyelmeztetést, a vallástételre való buzdítást. Urunk, köszönjük, hogy ma te bennünket is megkérdeztél, hogy mi, kinek mondunk téged, hogy mit gondolunk rólad, hogy ki vagy te nekünk. Köszönjük, hogy a Szentlélek által Péterhez hasonlóan mi is Úrnak, megváltónak és szabadítónak valhatunk téged. Köszönjük, hogy üdvbizonyosságunk lehet, és már itt a Földön részesei lehetünk a Te országodnak. Köszönjük, hogy a Te megváltott gyermekeid lehetünk. Bocsásd meg, ha helyetted sokszor annyi minden mást előtérbe helyezünk a saját életünkben, de ugyanígy a gyülekezeti életünkben is. Köszönjük, hogy ma is intettél és figyelmeztettél, hogy minden más külsőség mellett az a legfontosabb, hogy Jézus Krisztust Úrnak valljuk a szánkkal és a szívünkkel egyaránt. Kérünk, adj nekünk hitvalló és bizonyságtevő lelket, amely soha nem szégyelli Krisztust, az evangéliumot, a hitvalló ősök örökségét, és mindig kész arra, hogy erről a világ előtt is vallást tegyen. Bocsáss meg, ha olykor meglankadunk és elfáradunk ebben. Talán azért, mert oly sok gúny és bántás ért már bennünket is a hitünk miatt. Add, hogy hitvalló életünkkel só és kovász lehessünk ott, ahová állítottál bennünket. Hadd tudjunk világítani, és a te ígédet hirdetni a családban, a munkahelyen, a gyülekezetben. Te tégy készé bennünket erre. Adj a szívünkbe ehhez elég alázatot és bátorságot. Urunk, arra kérünk, hogy öleld át szeretettel ezt a drága gyülekezetet, amely a mi lelki otthonunk. Te látod, hogy milyen sokan várják most is a te szabadító kegyelmedet, és mennyien reménykednek a te irgalmadban. De azt is látod, hogy milyen sokan sírnak, mert hatalmas veszteséget kell elhordozniuk. Urunk, eléd hozzuk mindazokat, akiknek a héten búcsúzniuk kellett, mert elveszítették azt, aki oly kedves volt a számukra. Istenünk, te légy a vigasza a gyászoló családoknak. Kérünk, hogy adj nekik feltámadásba vetett élő reménységet. De ugyanígy halld meg, kérünk, a betegeink hozzád szálló fohászait is. Olyan sokan szenvednek most is közöttünk. Kérjük, hogy te légy az áldott orvosuk, és gyógyítsd őket szeretettel. Istenünk, eléd hozzuk mindannyian, életünknek oly sok gondját, baját, a félelmeinket, az aggodalmainkat, a testi-lelki bajainkat, amiket hordozunk naponként. Kérünk, hogy te segíts cipelni a mi terheinket. Légy az időseinkkel, az egyedül lévőkkel, a gyámolításra szorulókkal. Könyörgünk szeretteinkért, mindazokért, akikkel párba állítottál bennünket. Óvó szereteted vigyázza a gyermekeinket, a legkisebbeket. Add, hogy hadd tudjanak megismerni téged, talán a mi bizonyságtételünk által is. Te légy a legkisebbekkel, de ugyanígy azokkal is, akik még meg sem születtek, mert még az anyamében vannak. Urunk, adj türelmet a szülőknek, gyermekeik neveléséhez. Légy a fiataljainkkal, de ugyanígy a dolgozó felnőttekkel is. Adj erőt kinek-kinek feladatai elvégzéséhez, gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek és idősnek egyaránt. Istenünk, oltalmazó kegyelmetbe helyezzük az életünket. Kérünk, hogy légy velünk az előttünk álló héten is. Te légy hűséges gondviselője ennek az egész teremtett világnak, melyben annyi békétlenség, háború, erőszak és gonoszság van. Kérünk, munkáld ennek a világnak a békességét, talán általunk is. Fiadért kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Jöjjetek, folytassuk könyörgésünket fennállva, mondjuk el felhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást az ige szavával, mint Isten tiszteletünk részét. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogy előre eldöntötte a szívében. Ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen. Fogadjátok az áldást. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom az én mennyei atyám előtt. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.